Régi oldalunk nevét valószínűleg kevesen ismernék, hogyha nem alkotta volna meg a small big places, a kicsi, de mégis nagyon-nagyon jelentős és fontos helyek fogalmát. A társadalomtudományi kutatás egyik legérdekesebb, legkedvesebb fogalmát, amivel arra igyekezett utalni, hogy fizikai valóságunkban látszatra pici helyek, egy kávézó, egy törzsvendéglő, egy kedves park, egy sportpálya, ahol azokban nagyon szívesen töltünk időt, találkozunk másokkal, és ezért életünknek egy kitüntetetten fontos helye lehet. Ez jelenti körülbelül ez a kis nagy hely fogalma. Ha stratégiai dimenzióban, digitális esélyegyenlőségben, információs társadalomban és versenyképességben gondolkodunk, akkor ez az erőtér, ez tele van kicsi, de mégis nagyon nagy és fontos helyekkel. Ahogy itt a szünetben diskurával többekkel beszélgettünk, nem óriási méretű nagy lövések, hanem sörétel, tüzel és víz közel a stratégiai sikerhez. Sok kicsi, de autentikus, előrevívő, maga körül dolgokat jobb irányba változtató folyamat az, amely egyesül vagy összegződik átfogó nagy trendekké. Csak így lehet szisztematikus, szívós, apró munkával látványos eredményeket produkálni. Magam a Digitális Esélyegyenlőség konferencia előző éveiben is ilyen kis nagy dolgokat szerettem volna megmutatni. Az, hogy egy létszámában kicsi társadalmi célcsoport az állami gondozottak körében egy szociálpolitikailag megtűnt, képmutatóan vesztessé tevő intézményi struktúra helyett hogyan és miképpen lehetne egy információs korijukat győztessé tevő és tudásvagyunk gazdálkodási alapelveken nyugvó politika részévé tenni őket, ez egy ilyen kis nagy dolognak számított. Az, hogy mi van a fejekben bizonyos sorsdöntő nagyfontosságú kérdésekről, ez is látszatra banális, aprócska dolog, valójában azonban döntések, a meghozatalakor döntések forrásaként végtelenül fontos és jelentős dolog. Ebben a sorban illeszkedik valamilyen módon, valaki csodálkozott volna, hogy kerülnek a játékok egy ilyen rangos és komoly konferenciának a programjának. Ezek ugyan komoly játékok, mégis azt próbálom majd igazolni, kiváló kollégám a Rab Árpáddal közösen összeállított előadásokban, hogy egy látszatra kicsi, de valami nagyon is komoly területről van itt szó. A sokkal nagyobb esély, sokkal nagyobb potenciál, sokkal nagyobb ígéret van a játékoknak a komolyan vételében, mint azt mondjuk felszínes média fogyasztóként gondolnánk. Fontos tudni, de természetesen önmagában nem ér, vagy nem segíti elő a közeledést a témakörhöz, hogy egy körülbelül 40 éve művelt tudományos diskurzusról beszélünk, ha komoly játékokat mutatjuk be. Az első átfogó munka erről 1970-ben született, 1980-ban már kifejezetten tréning javító jelleggel használt a katonai környezetben kiképző programként játékot, és az elmúlt évtized volt a nagy évtized a komoly játékoknak, sorra alakultak meg azok az intézményi hátteret biztosító formációk, képletek, egyetemi képzések, kurzusok, szakmai szervezetek, tudományos programok, kutatóintézetek, amelyek a komoly játékokban rejlő lehetőségeket próbálják nagyon komoly felkészültséggel és nagyon komoly empirikus alapon vizsgálni és kutatni. A komoly játék alatt hagyományosan valami olyasmit értenek, hogy minden játék komoly, amely a puszta örömszerző vagy szórakoztató funkció felül, vagy túlmenően valamilyen más célt szolgál, vagy valamilyen más hatást vált ki, jellemzően és tipikusan valamilyen képesség fejlesztését. Ha azonban ilyen szemmel tesszük nagyító alá a játékoknak a világát, akkor kiderül, hogy voltak éppen minden játék komoly, mert nagyon nehéz olyan játékot találni, amire a kizárólagos örömszerzés, vagy a kizárólagos szórakoztatás állítása igaz volna, akár tudatosan, akár tervezetten, akár reflektáltan, akár programozottan, de a legegyszerűbbnek, legbanálisabbnak tűnő játék is alkalmas arra, hogy nagyon sok járulékos, mögöttes plusz hatást váltson ki. És innentől kezdve persze, ugye, hogyha ha minden játék komoly, ugye akkor a komoly játék szószerkezetnek sem nagyon lenne értelme, de ez a szókapcsolat feltehetően, vagyis vagy az én értelmezésemben kifejezetten azért született meg, mert egy, egészen a premodernitásig a társadalmak, ha nem is középpontjában, de végtelenül fontos pontján álló játéktevékenység, az ünneptevékenység, az örömszerző tevékenységek átfordultak valahol a 19. század közepétől kezdve, fejlettebb polgári társadalmakban már kicsit korábban prűd, képmutató, játék és örömellenes kontrollstruktúrák világába. Ezek a kontrollstruktúrák határozzák meg mai napig nagymértékben a közgondolkodást, vagy például az iskoláknak a alapvető kontrollmechanizmusait. Nagyon érdekes végig gondolni, ugye, hogy a tánchoz, a játékhoz, az örömszerzéshez való viszonynak mik a tipikus panelyei, amelyek a fejben élnek, hatnak. Én emlékszem még az első kutatás, amit a 90-es évek elején Csákó Mihály vezetésével az általános iskolákban a számítógépek, számítás technikai oktatással kapcsolatban csináltunk. Én magam egy rangos budai általános iskolában kellett terepmunkát végezzek, és valamit félreértett a tanár, aki engem ott fogadott, aki a számítás technikai kabinetnek az őre volt, egy nagy kulcssal és krétaporos kék köpennyel, és azt gondolta, hogy lelkitársra akad benne, és hosszan elmondta, hogy miért nem enged senkit játszani a számítógéppel, miért fontos az, hogy játék szóba se kerülhessen a számítástechnika kapcsán, és hogy olyan komoly tudások, mint a programozói tudás, a géphasználatnak a biztonsági kérdései, bármilyen távoli gondolatot is, amelyek a játék felé mindenek hogyan és miképpen írnak fölül. Noha a jelenlévő kivételek ez alól, de bizonyára látják és tudják, hogy milyen hihetetlenül erős ellenszele van a közgondolkodásban és a tömegkultúrában a játéknak, és különösen amióta az online játékok vagy a számítógépes játékok univerzuma megerősödik és egyre nagyobb teret vesz el az idő háztartásban, hogyan démonizáltatnak, illetve hogyan közelítettek meg folyamatosan és nagy erővel az erős sötét oldala felől már a közgondolkodásban. Az a kezdeményezés, amelyet itt röviden bemutatok, azt ismerte föl, hogy a komoly játékokban gondolkodni, komoly játékokat fejleszteni, természetesen egy szakma mögötte áll ennek a kérdéskörnek a tudománya, de jól látszik, hogy miként terjed árad szét a különböző alkalmazói területekre a komoly játékok világa, hogyan lett belőle az oktatásban, a képzésben, az egészségügyben, vagy akár a közpolitikában, vagy mondjuk egy vállalaton belül a szervezetépítésben felhasználható módszer, eszköz, lehetőség, erőforrás, és pusztán illusztráció jelleggel, hogyha valakiben még azért továbbra is élnének fenntartások, vagy rezonálnának a játékok démonizálásával kapcsolatos fordulatok némelyikére. A gyors vártában néhány példát, a legjobb gyakorlatot szeretnék mutatni. Nagyon komoly játékaik vannak már például a sebészeknek. Ha 1980-ban a katonák képezték magukat játékkörnyezetben, ma már sebészek képzik magukat játékkörnyezetben, hogy minél sikeresebben hajtsanak végre műtéteket, és egyébként már tudják, hogy hogy kell, bizonyos típusú műtétek előtt az ujjaik bemelegítéséhez is játékokat használnak, hogy akkor, amikor végtelenül finom, precíziós új mozdulatokra van szükség, ráadásul gyorsan és nagyon hatékonyan egy műtét elvégzéséhez, akkor a lehető legjobb formában fogjanak hozzá. Ínyenceknek mondom, hogy játékkörnyezettel szimulálják a bizonyos típusú agyműtéteknek is a világát már. Egy egészen érdekes játékot fejlesztettek ki az Oregon Állami Egyetemen, a jól ismert MMORPG multiplayer játék a World of Warcraft világára emlékeztető kulisszákkal egy óriási méretű erdőterületet kell fenntartani. A játékosok valójában erdővel foglalkozó tudósok, akik ebben a virtuális térben hasonló típusú tevékenységet folytatnak, mint a harcosok a World of Warcraftban, de döntéseket hoznak, döntéseik révén befolyásolják a környezetük állapotát, a döntéseikre háttéradatokat hívnak segítségül, Ez egy végtelenül komoly játék, és érdekes módon játszva is lehet nagyon komoly tudományos eredményeket létrehozni. Hogy a komoly játék világát összekapcsoljam az esélyegyenlőség kérdéskörével, számomra úgy tűnik, hogy három különösen izgalmas, érdekes és érzékeny célcsoport van, ahol a komoly játékok felhasználása nagy sikerekkel kecsegtet. Az első, talán a legnagyobb csoport, és talán magyarázni sem kell, hogy miért, a hátrányos szociokulturális helyzetben élő fiatalok csoportja, akiknek nagyon-nagyon sok alcsoportja van, emiatt nagyon sokfajta hátrányos helyzet rétegződik, vagy tud egymásra rétegződni, és úgy tűnik, hogy ezen hátrányos helyzetek megszüntetésének nagyon sok oldalú, formagazdag lehetőségét kínálja általában a digitális kultúra, de azon belül különösen is a komoly játékok világ. Ugyanígy egy speciális és jól azonosítható célcsoport a fogyatékkal élők, és köztük is leginkább a tanulási nehézségekkel küzdő tehetséges diákok, és végül az egyik legérdekesebb a terület az idősek, mint célcsoport. Érdekes módon, ha fogalmazhatunk így, itt dübörög a legjobban a komoly játékok világ az elmúlt években, és ennek mindjárt bizonyítékát adom, de előtte menjünk sorba. A fiatalokról beszéljünk pár szót. Összegyűjtöttem néhány olyan szempontot, amelyek feltehetően egyidejűleg vagy egyszerre igazak lehetnek a komoly játék környezetben végzett tevékenységre. Zárójelbe teszem hozzá, hogy általában szinte bármilyen játék tevékenységre igazak ezek az állítások. A pedagógia legalább 30 éve bevonta már a fegyvertárába, vagy az eszköztárában a komoly játékokat, tipikusan és jellemzően korrekciós célra. Tehát az osztályban kommunikációs nehézségekkel küzdő, frusztrált, visszahúzódó, introvertált gyerekek számára sok-sok lehetőséget nyitott meg az, hogy például a számítógépes környezetben teljesítettek feladatot, vagy felelhettek a többiekhez képest, és általában a korai szakasza a játékok pedagógiai felhasználásának mind-mind korrekciós jellegű volt. A komoly játékok pedagógiai felhasználása az a szónak abban az értelmében offenzív jellegű, hogy nem valamilyen az átlagtól eltérő állapotot próbál visszahozni az átlaghoz, hanem az átlaghoz képest próbál emelni, fejleszteni, augmentációs, fejlesztő jellegűek ezek. Amikor az esélyegyenlőség kontextusában beszélünk a dolgokról, akkor is elsőre mindig úgy tűnik, mintha ez a korrekciós mozzanat lenne fontos. Hogy nem adatik neki olyan színvonalas iskolai oktatás, táplálkozás, a nyelvi kifejező készsége, a környezete miatt nem lesz olyan összetett, mint másoké, és ezért már egészen fiatalon hátrányokat szeret, de legalább majd, ha a számítógépes kultúra használja ezt, ha ezen hátrányok közül valamennyit sikerülhet, ellensúlyozni. És ez természetesen igaz, a korrekciós jelleg egészen addig, amíg erre szükség van, megmarad. De látni kell, hogy a komoly játékokban sokkal nagyobb potenciál van, hiszen ott és akkor, amikor ezek egyfajta univerzális tevékenység környezetet jelentenek, tehát elvileg minden hozzáféréssel rendelkezőnek ez a környezet kínál közös élményeket, közös technikákat, akkor önmagában az a tény, hogy nem különülnek el a játékvilágok, és ezen keresztül nem különülnek el az érdeklődésvilágok és a tevékenységvilágok, ennek önmagában van egy nagyon komoly és nagy egalitárius hozadéka. Ráadásul pontosan tudjuk, hogy ott és akkor, amikor ezek a játékok sok szereplősek, a játékosok a hálózati térben össze vannak kapcsolva, folyamatos áramlások terét hozza létre közöttük, ami a jelentéseknek, a tapasztalatoknak folyamatos cseréjét jelenti. Tehát a játék kultúrának egy általános átfogóbbá válása, anélkül, hogy bármilyen tudatos, rátelepülő pedagógiai módszertan próbálnak még extra járulékos hatásokat kinyerni egyes játék megoldásokból, akkor is egalizál, és akkor is humanizál egy csomó folyamatot. Egy konkrét példát hadd mutassak be, bármelyik előadó tulajdonképpen előhozhatta volna. Nem tudom, hogy hányan hallottak már a H2O programról, a hátrányos helyzetűek oktatása programról. Ennek több pedagógiai komponense van. Egyébként a KÜV alapítványnak az egyik nagy társadalmi felelősségvállalós projektje, hogy ezt az egy ha jól emlékszem, Helyő Csabai, a helyő biztos a folytatás, nem? Tehát egy iskolán elindított programot megpróbálja minél szélesebb körben más iskolákra is kiterjeszteni. Olyan nagyszerűek, olyan meggyőzőek, olyan impresszívek a tapasztalatok. Különösen hátrányos helyzetű fiatalok a program révén az országos átlagot meghaladó eredményeket tudtak produkálni úgy, hogy sok deficit típus jelentékeny mértékben enyhült vagy normalizálódott, és már nem csak korrekcióról, hanem kifejezetten helyzetbe hozásról is volt szó. Ennek a programnak két nagy komponense közül az egyik a logikai táblajáték program. A pedagógiai tartalom arról szól, hogy a játékokon keresztül fejlődik ki nagyon sok képesség, de nem csak az adott játék színvonalas művelésére vonatkozó képesség, hanem a kapcsolattartás, a normateremtés, a norma elfogadás, az önkéntes szabálykövetés, számtalan előnyös viselkedésforma mind-mind levezethető a logikai táblajátékok intenzív közösségi műveléséből. Úgy tűnik, hogy például ez egy nagyon sokra hivatott program, amennyit és ahogy én láttam belőle, meggyőződésem, hogy nagyon fontos volna, ha minél szélesebb körben tudna terjedni, úgyhogy nem röstellem, hogy reklámot is csinálnék ezzel a szlájddal ennek a programnak. Nagy kérdés persze, ugye, hogy most miután ez a néhány összefüggés elmondható már erről a korosztályról és a komoly játékok kapcsolatáról, merre felé és hogyan visz az út tovább. Én megjelenítek egy olyan víziót, és azt gondolom, hogy elemeiben sokan gondolhattak már hasonlót. Van egy olyan érzésem és előrejelzésem, hogy a sok-sok fajta nagyon különböző játék közül előbb-utóbb kiválik egy-kettő, amelyek egy olyan típusú keretrendszert, vagy univerzális játékkörnyezetet, vagy bevezető környezetet jelentenek, ahol kizárólag a játéktevékenység kedvéért egy nagyon összetett közösségi és játéktérben generációs alapélmény, ugyanúgy, mint az információs írástudás, vagy az internet használat, hogy egy korosztály maradéktalanul, vagy szinte maradéktalanul ezzel a játékkal játszik. És egy ilyen játékkörnyezet tökéletesen alkalmas arra, hogy menüpontok kicserélésével, de alapfunkciók megtartásával egy bármilyen dramaturgiájú játékkörnyezet helyett például kooperatív tudástermelő vagy tudás elsajátító folyamatoknak legyen a platformja. És persze nem én találtam ki, mert Koreában 15 éve folyik ezzel kapcsolatban a szakmai program. Ugye a játékkultúrának egy szélsőségesen burjánzó világ alakult ki Koreában, és nagyon gyorsan fölismerte a koreai pedagógia tudomány, hogy borzasztó egyszerű, gyors átkötéseket, shortcutokat teremteni a jól ismert, szeretett játékkörnyezetek, a small big place-ek és a pedagógiai tartalmak világa között, úgyhogy hangsúlyosan és tudatosan a komoly pedagógiai fejlesztések egy részét arra a platformra terelték, amit a játékok kapcsán már mindenki ismer. Előre jelezhető és várható, hogy ez az emancipálódás a játéknak pedagógiai környezetben folytatódik, mert noha a derű pillanatait idéztem elő egy tizenvalahány éves élményemmel a budai kerület számítástechnika tanáráról, azért még egyáltalán nem lehetne azt állítani, hogy elterjedt, elfogadott és, hogy úgy mondjam, érdendős vonal volna mondjuk a magyar pedagógus társadalmon belül a játékok kiterjedt használata pedagógiai célokra. Érjünk át egy másik célcsoport az idősekre. Ha valaki a YouTube-on jár és beírja azt, hogy we és elderly, vagy old people, akkor százával fog olyan néhány perces kis etüdőket tudni letölteni, amelyeknek a képeit én is megmutatom. Kicsit keresetnek éreztem volna, meg féltem is tőle, hogy nem indul el, meg valami baj lesz, mindig szokott ilyen lenni. El tudjuk képzelni azokat a játék pillanatokat, amikor egy idősekben álló közösség egy nevezetes tagja éppen valamelyik vinics játékot játsza, imádják, a kacajok folyamatosan gyöngyöznek, áramlanak ebben a térben, és csak azt látjuk, hogy másfél-két percen át idős öreg úr folyamatos csípőmozdulatokat csinál valamit, amiről csak ő tudja, hogy mi, mert a monitort nem látjuk, feltehetően síel éppen, de az is lehet, hogy boxcsatát vív, a bal felső sarokban látható kék pulóveres hölgy éppen golfozik, a többi hölgy nem tudom, mit csinál, bár bánom, hogy nem a ökölvívó hölgynek a képét illesztettem be. Futótűszerűen vált népszerűvé az idősek között ez az eszköz. Ugye érdekes módon, vagy bármilyen furcsán hangzik, ugye komoly mi volt a játéknak ebben a helyzetben, abból adódik, ugye, hogy mindegy észrevétlenül nagyon komoly ízületi mozgásokat képes irányítottan kiváltani. És ennek okán ott és akkor, amikor az adott tevékenység, ugye a játék program része tudatosan és irányítottan valamilyen ízület, valamilyen végtag, valamilyen testrész adott típusú mozgatását igényli, akkor feltehetően az eddig kitalált legtökéletesebb terápia formák egyikeként tud jelentkezni ennek a korosztálynak a számára. Különös tekintettel arra, hogy az orvos-beteg kapcsolat, az orvosi utasítás követése, az a tudatosság, ahogyan betartjuk a ránk vonatkozó orvosi előírásokat, az úgynevezett compliance folyamat végtelenül sok deficittel terhelt, és ennek okán a kezeléseknek, vagy a terápiáknak a hatékonysága jellemzően és tipikusan például egy olyan bizalomhiányos országban, mint Magyarország, nagyon alacsony, rendkívül diszkontált. Ennek okán például a komoly játékokban nagyon nagy erő és lehetőség rejlik abban, hogy erősítse a compliance folyamatokat, és unalmas, monoton rehabilitációs mozgásokat szórakoztatóvá és örömtelivé tegyen. Természetesen ezen túlmenően nagyon sok egyéb játékforma is van, ami ennek a korosztálynak fény, örömet, izgalmat, tevékenységet, aktivitást, értékteremtést eredményezhet. Játékkörnyezeteken keresztül ugyanúgy áramlások indulhatnak meg, mint egy univerzális játékkörnyezetben diákok között, és minden további nélkül új típusú értékteremtő tevékenységeknek, illetve ha közösségi kapcsolatok vagy munkahelyi kapcsolatok meggyengültek, megszakadtak, egyfajta reintegrációnak is lehet az előszobát. Rab Árpád vezetésével egy református szeretett otthonban egy VII kísérlet indult el, hogyan és miképpen lehetne tudatosan implementálni egy adott környezetben, ugye az ott élők számára egy small big place, egy kétszer környezet igazából, hogyan és miképp lehetne a komoly játékot implementálni. A kísérletnek az volt a tanulsága, és ezzel a végére értem a mondandómnak, hogy nem olyan egyszerű, tehát egy ilyen gyors intellektuális rodeó erejéig, amíg bemutatjuk azt, hogy mi a helyzet a terepen, a nagy trendeket megjelenítjük, addig úgy tűnik, hogy elég egyenesek az utak, elég közvetlenek az összefüggések és a kapcsolatok, csak csinálni kell, csak terjeszteni kell, csak fejleszteni kell még új alkalmazásokat. Ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, a 120-valahány víző nyugdíjas kirakatot jelentik a YouTube-on. Ahhoz, hogy ez valóban tömeges legyen, valóban egy kultúraváltásról legyen szó, ahhoz nagyon sokak, nagyon összetett tevékenységére, erőfeszítésére van szükség. Nem megy például támogató hálózat, segítők, mentorok nélkül, nem megy anélkül, hogy ezek a mentorok ne rendelkezének megfelelő módszertani és didaktikai kultúrával. Jól látszik az is egyébként, hogy a világhoz képest például ezen a területen is már egyfajta lépés hátrányban vagyunk. Ennek ellenére én hiszek abban, hogy létezhetnek, vagy létezhetnének hungarikumok olyan típusú tevékenységek, játékformák, megoldások, amelyeket itt talál ki valaki, valamilyen után fogva itt szökkennek szárba. Ahhoz, hogy ezek megtörténhessenek, a komoly játékok kérdését, mint diskurzus, mint témát, mint gondolatot, mint víziót, mint lehetőséget nagyon sokféleképpen a levegőben kéne tartani, sokat kéne beszélni róla, gondolkozni, vitatkozni, és nem utolsó sorban például akkor, amikor informatikai fejlesztésekről van szó, akár pályázatok kulcsszavai, prioritásai közé is beemelhetünk. Köszönöm szépen!
Az jött eszembe most, hogy a gyerekeknek és az időseknek mennyire hasznos valóban. Az jött eszembe, hogy és mi, és én például, mi generációnk mivel is tudnánk játszani. Én körülbelül 10-15 évvel ezelőtt leszoktam a számítógépes játékokról egyszerűen azért, mert annyira bóklik voltak. most már szívesen visszaszoknék, de most már nem visz rá, nincsen, nem vagyok motiválva rá. Javaslatom, hogy kérdésem az, hogy tudsz-e, Laci, egy olyan játékot javasolni. Itt van ez a levelező lista, amiből én is megkaptam az NISZP-nek ezt a rendezvényét. Tudsz-e olyan levelező, olyan játékot javasolni, amin mi például, akár te meg én egymással, vagy itt a kollégák egymással szabad időnkben, csak azért, hogy ízleljük ennek az elfelejtett dolognak az ízét, játszani így felnőttek, dolgozók játszani fognak. Ami közelebb inne is képviselni azt a dolgot, amiről te nem aztán beszél.
Van unokád?
Nem, unokám nincsen, de mondjuk saját magam unokáját, magamat kinevezem unokám. Na, pontosan arról van szó, amit a gyerekek csinálnak, az nem biztos, amit maguktól csinálnak, az nem biztos, hogy az, amiről te beszéltél. Lehet, hogy tévedek, de azt hiszem, hogy ez nem az. Természetesen van, mondom, nekem nincsen, de van a környezetben unokám.
Én most játék nevek felsorolása helyett én inkább azt mondanám, ugye, hogy most játékoknak két elkülönült halmazát igyekeztem bemutatni, ugye azokat, amelyek a fiatal korosztályi célcsoport és azok, amelyek az idősek számára lehetségesek. Azért kérdeztem rá az unokára, mert ott, ahol ilyenfajta korosztályos különbség jelenik meg, én azokra a játékokra hívnám föl a figyelmet, amelyek kizárólag csapatban játszható, és célszerűen szülőgyermek vagy nagyszülőgyermek csapatok révén. Legyen ez például a talizmános golyókapkodó játék, ugye, ahol mondjuk a gyerek figyel arra, hogy gonosz talizmánok ne érjenek le a földre, és a kreatív nagyszülő vagy szülő figyel arra, hogy még a levegőben lehetőség szerint minél többet megsemmisítsen a polcrezső talizmánok között. Ugye, amely attól komoly játék, hogy látszatra ugye a pontszám gyűjtés révén egy ilyen önfelett a tevékenység csak, de valójában olyan fokon erősít emberi kapcsolatokat és viszonyokat a játszók között, észrevétlenül a koordináció, a másik megismerése, az elfogadás, a nem kívülről norma, hanem a belső vétett, interiorizált norma között, összecsiszolódnak ők ketten, olyan fokon szociális eredménye, kimenete van a legprimitívebb közös játékának is köztük, hogyha valamit, akkor elsőre ilyesmit javasoltam volna, hogy ha kérdezik, hogy a fiatal meg az idős között hidakat verni. Egyébként a képesztően kiterjedt játéktípusoknak, tehát a műhelyek, akik ezzel foglalkoznak, egy úgy, mint a pszichoterápia, ugye, ahol közössége nélkül a problémára mellé lehet rendelni azt, hogy milyen könyvnek az elolvasása indíthat el olyan folyamatokat, gondolatokat az olvasóba, amitől anélkül, hogy bárki közbeavatkozna, ő föl viszonyokat, szerkezeteket, összefüggéseket, amelyeket korábban nem tett. Tehát a biblioterápiára, ugye játékterápia formájában, hagyományos játékkörnyezetben, házi körülmények között egy nagyon komoly és nagyon tiszteletméltó tudományfejlődés az elmúlt évtizedekben, és abban az irányban terápiaként a nem vagyok típusú, nem vagy elég kreatív. A Krea 22-t. Magányos vagy? Ezt a listát nem tudom egyelőre, mert hosszúságától mindig elbújtottam. Én ugye azok, akik szakemberként valamilyen vagy erőforráshoz akarnak, megtalálják már ilyen értelemben a maguk számát.
Bírom, mikor hát a Neumann társaság volt. Én javasolnám, hogy a játékok mellett tulajdonképpen egyfajta általánosításként ebbe a világba be akarnak kapcsolódni. Egy nagyon jó lehetőség a ma szédületen fejlődő közösségi hálók bekapcsolódás, amik terjednek tulajdonképpen a legegyszerűbb beszélgetési lehetőségekon keresztül egészen is világ, amely játék kintető, de pontosan azt a beolvadási, immerszív élményt tudja nyújtani, mint a játékok, amelyek egy adott cél elérését találják a virtuális világok, mint a Second Life, és még jó néhány. Ez nem egy konkrét cél, de nagyon ezeknek az bizonyos és nem kell hozzá. Köszönöm.
Rövid válasz, ma hajnalban olvasom, és innen értem, hogy akik időben kezdtek el felületekre, Facebookra fejleszteni, 100 millió generáltak egy pillanat alatt. Az üzlet szitok, szóval ebben a kontextusban kezdni kell fejleszteni ezekre a területeknek, ez mind üzleti hasznot hoz. Stratégiai, de ebben a egy csomó olyan megoldást meg fog elhasználható tudatos komoly területekben is.